9-kor jönnek friss hírek legközelebb. Újra kezdenék a tárgyalásokat a dél-jemeni szakadárak az ország északi részét irányító nemzetközi elismertettség kormánnyal. A déliek az Irán által támogatott Huszi mozgalmak jelentette fenyegetés miatt vonták vissza önálló kormányzással vonatkozó igényüket. A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója azt mondta, a tárgyalások kimenetele igencsak kérdéses, mert a tavaly megkötött Riad paktumnak is az volt a célja, hogy szavatolja a két fél közötti hatalommegosztást. Az országban Szaúd-Arábiának és az Egyesült Arab Emírségeknek is komoly érdekei vannak. A felek a tengeri szállítmányozásra gyakorolt hatásukat terjesztenék ki a jemeni vizeken. Szalai Mátéval Imre Lőrinc beszélgetett.
2015 óta tart a második jemeni polgárháború, amely során az északi és a déli területek állnak szemben egymással, és a déli szakadárok célja, hogy visszaálljanak az 1990 előtti állapotok, ismét egy független észak és dél-Jemen jöjjön létre, de most úgy tűnik, hogy mint ahogy már a történelem során sokszor a közös ellenség talán egy platformra hozza a feleket, nevezetesen az ellenségit Irán. Mi zajlik most Jemenben? Lehet ebből egyfajta szövetkezés is még a két fél között, a déliek és az északiak között?
Igazából ez a konfliktus sosem két oldalú volt, legalább 3-4 vagy sok oldalúnak volt tekinthető. Az észak és déli erők mellett, vagy belük szemben harca a Huszi mozgalom, amely megpróbálja elfoglalni az országnak egy jelentős részét, és hát a másik oldalon, hol egymással szövetkezve, hol egymással harcolva játszottak szerepet az északi és déli erők. Igazából a két fél közötti konfliktus úgy tűnt, hogy nyugvópontra jut tavaly év végén, 2019. novemberében, amikor sikerült elfogadni az úgynevezett riádi megállapodást. Ez egy hatalom megosztásról szóló egyezmény volt a két fél között. Ugyanakkor idén ez a megállapodás és annak végrehajtás teljesen megbukott, amikor a déliek gyakorlatilag önigazgatást vagy önkormányzatot hirdettek a saját maguk által uralt területeken, és elkezdtek harcolni az északi erőkkel, vagyis hát az ENSZ által elismert központ kormánnyal is. Jelenleg úgy tűnik, hogy sikerült valamilyen fajta megállapodást elérni az északiak és déliek között, és megint ott tartunk, hogy a következő 30 napon kéne egy egyenlő hatalom megosztásnál alapú kormányt létrehozni a két fél között, de hát meglátjuk, hogy ez sikerülni fog-e, azért sok még itt a kérdőjel.
Ez az egyenlő hatalom megosztás érvényesült az ön véleménye szerint a riádi megállapodással, vagy azért a déliek úgymond jogosan lázadtak fel?
Hát azt gondolom, hogy jogos volt az, hogy számos szempontból nem érezték azt, hogy egyenrangok lennének az északiakkal. Ezt a kormányt az északiak dominálták, és a legkényesebb pontán az volt a riádi megállapodás, hogy elméletileg minden katonai erőt a központi kormány irányítására kéne helyezni. Ezt nyilván a déliek és az ő önvédelmi erőik nem akarták. Most ugyanez a helyzet, ahogy ezt kéne elérni, de hát nagy kérdés, hogy mennyire fog ez sikerülni. Már csak azért is, mert rengeteg helyi szintű törzsek közötti konfliktus is árnyalja a képet, és úgy tűnik, hogy a Huszi mozgalom, mint egy közös ellenség, és az a mögött álló Irán, az nem elég ellenségképe ahhoz, hogy a két fél teljesen összefogjon. Például a déli országrész számára a szintén az ország északi részéből eredő Huszi mozgalom akkora fenyegetést nem jelent.
Most akkor a Huszi mozgalom és Irán támogatása az, ami lehet egyfajta fenyegetés. Melyik az erősebb? Azt olvashattuk, hogy küzdeni szeretnének a terrorizmus Irán befolyása ellen, illetve a jemeni felségvizek sérthetetlensége mellett. Melyik az erősebb érv, melyik lehet az erősebb?
Én azt gondolom, hogy a helyi szereplők számára igazából a helyi befolyás legfontosabb, a különböző törzseknek a befolyása, az egyes városoknak az irányítása, a gazdasági erőforrásokhoz, nyersanyagokhoz való hozzáférés, és hát erre rakódik rá egy nemzetközi, vagy hát transznacionális konfliktus, amiben az említett Irán mellett például ott van Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is. Szaúd-Arábia a központi kormány, tehát az északiakat támogatja, az Egyesült Arab Emírség pedig inkább a délieket, és hát nagyban megnehezíti a helyzetet, hogy Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között is vannak feszültségek, vagy hát legalábbis egyfajta versengés. Az említett tengeri területek vagy tengereknek az ellenőrzése, stratégiai pontok, kikötőknek az ellenőrzése az elsősorban az Egyesült Arab Emírségek számára fontos, amelyik megpróbálja az ádeni öblöt, illetve a környező tengeri területeket a saját ellenőrzése irányítása alá vonni. Nyilván Szaúd-Arábia ezt nem nézi jó szemmel, és így próbálnak harcolni egymással. Nagyon komoly problémát jelentett, amikor júniusban a déli erők feltételezhetően emírségi támogatással és jóváhagyással elfoglalták a központi kormánytól a stratégiai fontosságú Szokotra szigetét. Azóta elnézik ezt a területet. Például az egy nagy kérdés, hogy ezzel a szigettel mi lesz.
Most nem tudom, hogy egyébként a tengeri szállítmányozási pontok, stratégiai pontok mennyire értékelődtek le itt az elmúlt hónapokban. Kevésbé volt jelentősebb a tengeri forgalom, akár hogyha az olajszállítmányokra gondolunk.
Lehet, hogy abszolút értékben csökkent ezeknek a szállításoknak az értéke vagy a volumene, de igazából én azt érzem, hogyha a középtávú tendenciákat nézzünk, akkor inkább növekedik ezeknek a tengeri utaknak a jelentősége. Itt az olajszállítás az egy dimenzió, abban ennek igaza van, hogy itt az olajvilágpiacának zuhanásával az olajkészleteknek a jelentősége valamennyire csökkent, ugyanakkor itt másfajta kereskedelem is történik, a világkereskedelemnek egy jelentős része zajlik a térségben, és hát, hogyha például arra gondol, hogy a nagy ívű évtizedes szaudi reformprogramban, a Vízió 2030-ban a tengeri kereskedelemnek nagyon nagy szerepe van, akkor látható az, hogy Riad számára például miért fontos ez a térség. Az Egyesült Arab Emírségek pedig igyekszik így irányítás, vagy hát inkább befolyásra alá vonni Afrikának a keleti csücskét is.
Kicsit térjünk vissza még olyan értelemben Jemenhez, hogy a koronavírus járvány mennyire érintette az országot, vagy lehet-e olyat mondani, hogy az ország északi fele jobban kezelte a járványt, mint a déli, vagy nincs ilyen differencia?
Igazából nagyon sok adat nem áll rendelkezésre, hivatalosan olyan 1700 esetről tudunk, és majdnem 500 halálról, de hát a jemeni egészségügyi infrastruktúra nincs olyan állapotban, hogy pontos adatokat szolgáltassanak. Igazából a koronavírus válság csak egyike azoknak a nagyon komoly humanitárius kihívásoknak, ami az országot érte. Igazából a polgárháború alatt már gyakorlatilag a lakosság 80%-a az rászorul valamilyen humanitárius segítségre. Ráadásul a koronavírus előtt már egy másik járvány, a kolera járvány is kötötte a fejét 2016-ban. Itt összesen 2,3 millió fertőzöttről tudunk, tehát igazából azt mondanám, hogy a jelenlegi koronavírus az nem a legnagyobb kihívás Jemenben, de kétségkívül nagyon negatív következményei lehetnek, illetve lehet, hogy már vannak is, de nagyon kevés a megbízható információ, ami kikerül az országból.
Meg hát mondjuk abból a szempontból lehet a koronavírus járvány meglehetősen káros a térségre nézve, hogy akkor a humanitárius segélyek sem juthattak el annyira a térségbe az utazási korlátozások miatt.
Kétségtelenül volt ilyen hatás, de sajnos Jemen esetén megint azt lehet látni, hogy a humanitárius segítségnyújtásnak az eljutása az érintettekhez eddig is akadályokba ütközött. Itt Hudeida kikötőjét kell kiemelni, amin keresztül a humanitárius forrásoknak egy jelentős része, talán több mint kétharmada került az országba, viszont itt a Hudeidával kapcsolatban komoly harcok folytak a huszik és a központi kormány között. Itt a huszik fenyegetőztek azzal, hogy lezárják az egész kikötőt, tehát mindenféle kihívások voltak, és hát az ENSZ tevékenységének igazából az elsődleges célja, hogy ezeket a humanitárius folyosókat vagy humanitárius vonalakat meg fönn tudják tartani és békében tudják tartani, de hát ez folyamatosan kihívás elé helyeződik. Igazából pont most a napokban az ENSZ Jemen ügyi külön megbízottja Martin Griffith tájékoztatta az ENSZ biztonsági tanácsát a helyzetről, és hát nagyon negatív képet festett föl, és a legtöbb szakértő azért nem annyira optimista, hogy most az északiek és déliek kibékülésével stratégiai változás érhető el a konfliktusban.
A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját, Szalai Mátét hallották. Az S&P 500 után a Fitch Ratings is negatív kilátást rendelt el a japán államadós besoroláshoz. Az A-osztályzat maradt, ám a vírus miatti gazdasági korlátozások negatívan befolyásolják a Szigetország gazdaságát, amely idén 5%-kal zsugorodhat a gigantikus állami mentőcsomag ellenére. A Világgazdasági Kutatóintézet munkatársa szerint éppen az a legnagyobb baj, hogy miközben Japán óriási államadósságot görget maga előtt, minden belső fogyasztást élénkítő fiskális ösztönzés nagyon alacsony hatékonysággal bír. Az igazi fekete leves pedig az lenne, a japán bankszektorra vezetné be a negatív kilátásokat a hitelminősítők. Gerős Tamást Imre Lőrinc faggatta.
Leminősítésről még nincs szó, viszont egy negatív kilátás hozzárendelésével jelzi azért a Fitch Ratings, hogy a japán gazdaság jövőbeli kilátása kilátásai nem éppen rózsásak, ugyebár Japánban igazából teljesen más a koronavírus járvány lefutása, mint például Kínában, ahonnan indult a járvány. Japánban éppen mostanában láthatunk rekordfertőzéseket, főként az ország fővárosából, Tokióból tevődik ki a legtöbb fertőzött. Összességében nyilvánvalóan ez befolyásolta a Fitch Ratings-et, mennyire volt indokolt, hogy most meghozzák ezt a lépést?
Több szempontból is indokoltnak tekinthető. Itt ugye a COVID-járvány most tűnik Japánban felerősödni, ami nyilván aggodalomra ad okot, és hát látjuk, hogy a japán kormány több intézkedést igyekszik bevezetni, hogy a gazdasági visszaesést ellensúlyozza, de ezen túl itt mélyebb strukturális problémák is a felszínre jönnek a járvány kapcsán, illetve hát a mentőcsomag hatékonysága a körüli kérdőjelek kapcsán. Ugye a japán gazdaság az nagyon régóta finanszírozási, hát ha nem is csapdába, de egy spirálban van. A fejlett országok közül Japánban a legnagyobb a GDP arányos államadósság, ezért minden ilyen fiskális csomagnak a hátterét azt nagyon jól körül kell határolni a kormányzatnak, hogyha stimulálásra kényszerül.
Tehát, hogy úgymond nem költhet ész nélkül, mert hogy már eleve egy óriási adósság halmon csücsül.
Lényegében igen, illetve a japán adósság az azért sok szempontból nem annyira jelent sérülékenységi faktor, mint más ország adóssága. Tehát a japán adósság nagyobb részét a japán bankok finanszírozzák, tehát ha tetszik egy belső finanszírozás van, nem annyira a nemzetközi pénzpiaci folyamatoktól függ Japán. Egyébként itt megemlíteném, hogy ez a negatív kilátás, ez részben a bankrendszer szempontjából lesz majd érdekes. Elképzelhető, hogy esetleg a Fitch Ratings vagy az S&P, amely korábban ugye szintén negatív kilátásra tett a japán adósságot, a japán bankokra is ilyen negatív minősítést tesz, és akkor az ugye automatikusan azt jelenti, hogy a bankoknak a refinanszírozása megdrágul, tehát igazából itt kerülhet egy ilyen spirálba ez a fajta stimulus, tehát ezen a szinten megnehezedhet az államadósság finanszírozása. És tehát a másik dolog, amire itt szerintem mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, hogy ugye nem csak a COVID-járvány maga az, ami a gazdasági kilátásokat rontja a Japánban, úgymond a belföldi gazdaságra helyez békjót, hanem ugye a Japán az egy a világgazdaságban nagyon erőtesen integrált gazdaság, egy bizonyos napon egy nagyon nyitott gazdaság, egy exportvezérelt gazdaság. Tehát igazából itt a világgazdasági folyamatok azok, amit hát a japán kormánynak is ellensúlyoznia kell ilyen belföldi intézkedésekkel, mint szinte minden más kormány is ugye ilyesmivel próbálkozik, mert már amelyik ezt megteheti, van annyi pénzügyi mozgástere.
De ugye ezt a legnehezebb belföldről ellensúlyozni, mert hogyha egyszerűen nincs kereslet mondjuk a tengeren túlon a japán termékek iránt, akkor meg van kötve a kormányzat keze teljes mértékben.
Így van, tehát igazából egy exportvezérelt, kifelé nyitott gazdaságban mindig ugye sokkal nehezebb ellensúlyozni ezeket a hatásokat, és igazából itt Japán ezen csoporton belül is egy ilyen különleges szereplőnek tekinthető, mert hagyományosan nagyon gyenge a belső kereslet. Ennek számos oka van, akár demográfiai tényezőket is itt szokás megemlíteni, hogy egy ilyen nagyon előregedő társadalomról van szó, a fogyasztási szokások Japánban eltérnek a tipikusan mondjuk így a európai vagy észak-amerikai szintén exportvezérelt gazdaságokra jellemző fogyasztási szokásoktól, tehát hogy alapvetően a belső stimulus Japánban nagyon kis hatékonyságú. Korábban is láttunk erre példát, rengeteg intézkedés vezetett be a japán kormány arra, hogy növelni próbálja, ellensúlyozni próbálja ezt a külső világgazdasági kitettséget, és belső fogyasztást, belső beruházásokat próbálja felpörgetni. Ezek jellemzően nagyon gyenge hatékonysággal működtek, nagyon sokba kerültek. Ugye ez az a folyamat, ami ugye a nagy adósság felhalmozáshoz is vezetett. És igazából most is, hát valószínűleg a Fitch Ratings, illetve korábban az S&P, ami szintén negatív kilátásra helyezte a japán adósságot, erre a aszimmetriára, erre a nem túl hatékony belső stimulálásra figyelmeztetett, hogy hát várhatóan itt ilyen különböző számokat lehet a sajtóban látni, hogy mekkora a mentőcsomagot próbál a japán kormány bevezetni. Hát egy óriási mentőcsomagról van egyébként szó, a 2000 milliárd dollár méretű stimulussal próbálják ezt a belső keresletet megtámogatni, de ennek ellenére is hát legalább egy ilyen 5-6%-os GDP visszaesés várható 2020-ban, tehát hogy ez a rengeteg pénzbe kerül, és nem tűnik a dolog túl hatékonynak. De mint említettem, ez egy hosszú történeti folyamatok, ilyen strukturális problémák miatt igazából nehéz a japán belső gazdaságot stimulálni.
És akkor hogyan lehet prognosztizálni igazából a következő évre? Ott már vár a Fitch Ratings is egy 3% feletti felpattanást. de hát akkor ez nagyban függ attól, hogy milyen lesz a nemzetközi környezet. Szóval itt a jövőre vonatkozó jóslások nagyon bizonytalannak tűnnek számomra.
Hát ez nagyon bizonytalan, ugye ez gyakorlatilag ezen a szinten egy ilyen kivárást jelent, hogy a világgazdaságban történik-e majd egy konszolidáció, milyen típusú lefolyása, gazdasági lefolyása lesz ennek a járványnak, hogy esetleg egy ilyen V-alakú, vagy egy elnyújtottabb L-alakú kilábalásra számíthatunk-e, ugye ez ma nagyjából megmondhatatlan. Részben ezért is, hogy itt most, ahogy említettem, nem egy leminősítésről van szó, hanem a kilátást helyezték negatívra, tehát ez mutatja, hogy itt közelről figyelik a japán folyamatokat is a nagy hitelminősítők. Ezt nem lehet tudni, ez biztos, hogy Japán erre nagyon érzékeny lesz, és ez a gigantikus mentőcsomag is próbálja elhúzni, tompítani ezeket a hatásokat, de attól függ az egész, hogy a világgazdaságban milyen irányt vesznek a gazdasági folyamatok, illetve amit említettem, ez tényleg nagyon fontos, hogy a japán finanszírozása, ezeknek a stimulusoknak a finanszírozása az nagyon nagyban függ a japán pénzügyi rendszer stabilitásától, illetve hogy a japán bankok honnan, hogyan, milyen áron és milyen fajta finanszírozáshoz, hosszú távú finanszírozáshoz jutnak hozzá. Egyébként jellemzően a japán jegybank refinanszíroz őket, tehát ezek állampapír vásárláson keresztül képesek aztán pénzt visszafolyatni a rendszerbe. Tehát, hogy igazából, ha a bankszektorba történne egy nagyobb leminősítés, amire egyelőre ennek elét nem látjuk, csak ott a japán bankokra külön nem helyezett negatív kilátást egyik hitelminősítő sem, de ha mégis ez megtörténne, az okozhatna igazából sokkal nagyobb problémát Japánban, mint magának az államadósságnak a negatív kilátásra helyezése.
A Világgazdasági Kutatóintézet munkatársát Gerős Tamást hallották. Zene, közlekedés, fél 9-kor friss hír.